Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményről beszélgetünk. Ma Szabó István 1981-ben bemutatott klasszikusát, a Mefisztót járjuk körül. Az alkotás 1982-ben a magyar játékfilmek közül elsőként elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. Most a film rendezőjével, Szabó Istvánnal beszélgetek a filmről, annak nemzetközi sikeréről és az életműről. Ugye a történet, ha jól sejtem, a Zöld Madár című film forgatásán kezdődött. Ott mi volt az ajánlat pontosan a producertől? Már eleve ez a német producer a Mefisztóval kínálta meg Önöket?
Nem hoznám kapcsolatba a Zöld Madár című filmmel, legalábbis én nem így emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy a Bizalom című film a berlini fesztiválon nyert díjat, és Oscar-díjra is javasolta az Amerikai Akadémia, tehát benne volt abban az ötben, amelyre lehet szavazni, és akkor Berlinben Christoph Zanussi bemutatott Manfred Durnyoknak, aki a Bizalom című filmet látta, és azt mondta, hogy volna kedvem vele dolgozni, mert ő szeretne nekem megmutatni egy regényt. És akkor átadta Klaus Mann Mefisztó című regényét, amin egy kicsit mosolyogtam, mert a könyvet ismertem, az Magyarországon már jóval előbb megjelent, de megköszöntem, elolvastam még egyszer, és a könyv annyira erőteljes és megrázó volt, hogy felhívtam telefonon, és azt mondtam, hogy mire gondol.
Mi hatott ennyire elementárisan a könyvből Önre?
A tehetséges ember és a hatalom viszonya. Ez nagyon döntő, tehát nem a színész és a hatalom viszonya, vagy a művész és a hatalom viszonya, hanem egy olyan embernek a hatalomhoz való viszonya, akinek van valami a kezében, és ez a saját tehetsége, de azt nem tudja másként érvényesíteni, csak a hatalom segítségével.
Nem tudja, vagy meg se próbálja máshogy?
Nem tudja. Mondok egy példát. Van egy fiatal mérnök, fizikus, az érdekli, hogy rakétákat hozzon létre, amivel el lehet érni a Holdat, mert gyerekkorában olvasta az Utazás a Holdra című Werner regényt. És hát természetesen senkit nem lehet rávenni arra, hogy rakétákat gyártson, ami Göring fel nem ajánlja neki, hogy várni mindén próbáljon elkezdeni rakétákat készíteni, és akkor elkészíti a FAU-1 és a FAU-2-es rakétát, amivel aztán Kentenbury-t szétlövik a németek. És ugyanez a fiatalember készíti el azt a rakétát, amivel Armstrong eléri a Holdat, és megteszi azt a lépést, ami neki kicsi, de az emberiségnek nagyon nagy lépés. Hogy van ez? Ez érdekelt ilyen rettenetesen ebben a könyvben. Tehát van egy nagyon tehetséges ember, aki úgy érzi, hogy a hatalom segítségével eléri azt, hogy a saját tehetségét érvényesíteni tudja. Ebben az esetben egy színész, aki semmi más nem akar, mint hogy ő legyen reflektorfényben, ő álljon a színpad közepén. Hogyha egy tehetségtelen ember kerül ilyen helyzetbe, az egyáltalán nem gond, mert tehát Istenem, kit érdekel egy tehetségtelen ember? Képzelj el azt, hogy van három falu, és mind a három faluban van egy pékség. De az egyik falu pékje olyan nagyon jó kenyeret süt, hogy a másik két faluból is átjárnak hozzá kenyeret vásárolni. Ezért, amit ez az ember mond, arra odafigyelnek az emberek, nem csak a kenyerére, hanem arra is, amit vásárlás közben megbeszélnek az emberek, amit ő mond. Arra kell odafigyelni, amit a jó pék mond.
És itt a főhős a jó pék volt.
Itt a főhős egy nagyon-nagyon tehetséges ember. És ez a tehetséges ember nem kompromisszumokat köt, mert kompromisszumokat mindenki köt munka közben, meg a körülményekkel, hanem megalkuvásokba keveredik.
Mennyire volt egyértelmű, hogy a főszereplő Brandauer lesz?
Amikor elkészült a forgatókönyv, és Manfred Durnyok ezt beadta a kettes német televízióhoz, Zweite Deutsche Fernseh, és a televízió elnöke ezt a forgatókönyvet jónak találta, és elfogadta, akkor tudtuk, hogy megcsinálhatjuk a filmet, el kellett kezdeni szereplőt keresni. Én tudtam, hogy ennek a filmnek a főszerepét német nyelvű színésznek kell játszania, hogy ez a színész német, vagy svájci, vagy osztrák, az egy részletkérdés, de német anyanyelvű színésznek kell játszania. És akkor megkerestem, szintén a Durnyok úr segítségével megkerestem egy olyan ügynökséget, amelyik szereposztással foglalkozik, segít rendezőknek szereposztást csinálni, és kaptam 6 nevet. Most utólag azt kell mondanom, hogy a 6 legjobb német színész, az adott kor 6 legjobb német színészének nevét, és én akkor szépen színházról színházra mentem, megvásároltam a jegyet, beültem, megnéztem egy előadást, nem szóltam az illetőknek természetesen, mert ez nem illik, hanem végignéztem egy előadást, és mentem tovább. Az utolsó volt a bécsi Burgtheater, tehát a Nemzeti Színház Tartif előadása, aminek Brandauer játszotta a főszerepét, végignéztem az előadást, és oda mentem a portáshoz, és azt kértem, hogy legyen szíves szóljon a művész úrnak, hogy szeretnék vele beszélni. Egy filmrendező vagyok, és kérem, hogy adjon nekem 5 percet. Bementem hozzá, bemutatkoztam, és elmondtam, hogy készülök egy filmre, és nagyon úgy gondolom, hogy neki való a főszerep, és szeretnék vele egy próbafelvételt csinálni. Megkérdeztem, melyik műről van szó, mondtam, hogy Klaus Mann, Mephisto. Igen, de melyik szerepre? Mondom, a főszerepre, melyikre? Mondtam, a színész szerepére. Szóval nézze, én szívesen csinálok annyi próbafelvételt, amennyit maga akar, de higgyel nekem, ez biztos az én szerepem. Igaza lett.
De készült próbafelvétel végsősorban.
Természetesen.
De el tudja azt nekem mondani, hogy érzékeltetni tudja? Nyilván ez egy megfoghatatlan dolog, de ha megnéz az ember 6 színészt, mit érez annál az egynél, ilyen kételymentesen, hogy rögtön oda megyek, és azt mondom, hogy ő?
Az ambivalenciát. Azt, hogy az egyik pillanatban szeretem, és a másik pillanatban arra gondolok, hogy fú, ezt a kellemetlen embert, ebben nem akarok szóba állni. Aztán 5 perc már megint kiderül, hogy tévedtem, mert nagyon szeretem, ez egy izgalmas, tehetséges, érdekes ember. Aztán 10 perc már megint úgy gondolom, hogy dehogy is akarok én ezzel beszélni. És aztán megint kiderül, hogy ez egy remek figura. Ezt a különös ambivalenciát, amilyenek mi vagyunk, amilyen az élet.
De önök közt volt egy nagyon különleges kémia, tehát önök egymás találtak.
Az később alakult ki a munka során. A film első 10 forgatási napján még küszködtünk egymással. Én még úgy éreztem, hogy túl közel vagyunk a színházhoz, egy színházi előadáshoz. És akkor arcoltunk, amíg szép lassan kialakult valami, és az történt, amit addig életemben soha nem csináltam, mert nem szeretem, hogyha a színészek megnézik munka közben magukat, mert akkor rögtön kialakul egy véleményük, hogy most akkor miért innen fényképezik őket, miért onnan, stb. Szóval fölösleges dolognak tartottam, de most úgy éreztem, hogy nem tudok tovább lépni. Jöjjön be, nézze meg, amit az első 10 napban csinált. És elkezdtük nézni, és csak leálltunk, és azt mondta Brandauer, hogy értelek. Köszönöm szépen, és a következő fél órában már tudta a dolgát.
Koltai Lajos visszaemlékezése szerint ő annyira lelkes volt, mármint Brandauer, hogy egy idő után reggel este szinte összecsókolgatta önöket, annyira extatikus állapotban volt.
Hát örült egy kicsit, az biztos, ezt meg kell adni, de én is örültem.
De azt művész úr menet közben lehet érezni, hogy ez valahogy más, itt átszáll az angyal, ahogy Koltai Lajos szokta mondani?
Hát ez az átszáll az angyal, ez úgy született, hogy a Glencore-val készítettünk egy filmet, és egy közeli felvételnél nagyon jó volt a Glenn Close, mindig jó, de én úgy éreztem, hogy nem elég erős, amit láttunk, és mondta neki, hogy Glenn, nagyon jó, köszönöm szépen, de vegyük föl még egyszer, mert valamit mondtam. Újra fölvettük, és még mindig úgy éreztem, hogy mindig nem elég erős, és akkor vegyük föl még egyszer. Harmadszor is, negyedszer is. És egyszer csak a Glenn Close azt mondta nekem, hogy ne haragudj, mindig azt mondod nekem, hogy nagyon jó, de végig is vegyük fel újra. Mi a problémád, mondd meg neked, mi velem a bajod? És akkor azt mondtam neki, hogy Glenn, én csak arra válok, hogy elszálljon mögötted egy angyal. Ja, értem, mondta a Glenn Close, értem, csináljuk. És attól kezdve jó volt. A csuda tízsa, hogy mit éreznek meg néha színészek egy-egy ilyen furcsa instrukcióval. Brandauer nagyon örült ennek a filmnek, nagyon sok köze volt a szerephez, nem másképp fogalmaznék. Olyan lett a szerep, hogy ő úgy csinálta, hogy sok köze legyen ő hozzá.
Ön mikor érezte menet közben, hogy ez nagyot szólhat? Hogy...
Soha. Soha nem éreztem. Amikor elkészült a film, akkor sem éreztem. És amikor a film sikeres lett, Amerikában is, meg máshol a világon is, akkor azt kérdeztem magamtól, hogy mi ennek a filmnek a titka. És sokáig gondolkoztam rajta, hogy mi a csuda lehet ebben a filmben, ami ennyire eléri a nézőket. És egyetlen egy válaszra jutottam csupán. Ekkor történt a világban az a változás, amikor az értelmiség megértette, hogy nem ők irányítják a világot. Tehát előtte egyetemi tanárok voltak az államtitkárok Amerikában, meg Franciaországban, meg Németországban. Csupa kiművelt, okos, több egyetemet végzett ember vezette a politikát, és aztán egyszer csak megölték Kennedy elnököt, megölték Martin Luther Kinget, megölték Robert Kennedyt, és szép lassan kiderült, hogy ezek az egyetemi tanárok által vezetett világ nem úgy működik, ahogy gondolták. És ez világos lett a világ számára. És ez a Mephistóból kiderült, ezt valahogy kifejezte ez a Mephistó című film a nézők számára.
Meg hogy mennyire a körülmények kiszolgáltatottjai vagyunk?
Egyértelműen.
Azért érdekes, amit mond, mert most olvasgatva korábbi önnel készült interjúkat, felelevenít egy történetet Máriási Félixről, aki a tanára volt.
Igen.
És ő azt mondta önöknek egyszer, hogy neki van egy filmterve, amihez nagyon ragaszkodik. Nem enged belőle szinte jottányit se. Pedig csak apró módosításokat kellett volna végrehajtani, és az volt a rezüméje, hogy fiatal urak, nem kell mindenáron filmet csinálni. Ő ragaszkodott a saját elképzeléseihez. Tehát az pedig egy másik út.
Nem. Én úgy gondolom, ahogy Máriásitól tanultuk, úrfik, nem kell mindenáron filmet csinálni.
És ön is így gondolja?
Én is így gondolom. Mélyen így gondolom.
Mi az az egy, ha van ilyen? Messziről indítok, de aztán összevarrom. Gárdos Péterrel készítettem egyszer egy interjút, és azt mondja, hogy az ő falán kín van a Herzogból egy idézet, ami úgy szól, hogy ezen nem újjék. És azt mondja, hogy megfelelő pillanatban ezt a mondatot kimondani, például egy film készítése közben csatákat lehet nyerni. Mi az az egy, ha van ilyen? Egy olyan attribútum a filmkészítésnek, rendezőként, amihez végsőkig ragaszkodni kell. Az micsoda?
Hogy nem kell mindenáron filmet csinálni.
Ugye a bizalom kis hián megkapta az Oscar-díjat.
Igen, ez nagyon jó volt.
Az csalódás volt? Sokan várták.
Nem volt.
Sokan várták, címlapokon volt, külföldön is, mindenki azt várta, hogy a legtöbben azt várták, hogy a bizalom nyer.
Igen, sok helyen írták, és sok helyen várták, de én nem hiszek előre ilyesmiben. Én egy dolgot tudtam, hogy nekem van két zseniális barátom, az egyik az Andorai Péter, a másik a Bánság Ildikó, és ők fantasztikusak együtt. Ezen kívül van egy harmadik, aki csodálatosan világít és szép képeket csinál. Ennyi. Hogy aztán ez megkapja az Oscar-díjat, én nem is reménykedtem benne, megmondom őszintén. Én ezt olyan természetesnek tartottam, hogy hát nem kell Oscar-díjat kapni, mert benne voltunk a világbajnokságban, benne voltunk a legjobb ötben, az nem elég. Amerikában, ha valakit nominálnak, ugye így hívják ezt, ha nominálnak az Oscar-díjra, benne van az ötben, az már szerepel az életrajzában élete végéig állandóan. Hát én csak örültem neki.
Egy évvel később jött ugye a Mephisto, amikor igen, szintén bekerültek az ötbe. Igen. Egy kicsit úgy is volt vele, mint egy évvel korábban, hogy nagy dolog, hogy itt vagyunk, tavaly nem nyertünk.
Pont úgy voltam vele. És volt egy elképesztő élményem, ezt nem igazán illik elmondani, de ha nem mondok nevet, akkor elmondhatom. Ugye mindig egymás mellé ültetik a különböző kategóriák jelöltjeit, a külföldi filmek, Oscar-díj jelöltjei egymás mellett ültünk. És előttünk ültek a legjobb rendezők, Oscar-díjára jelölt művészek. És az egyik rendező, egy idős úr, aki maszkot hordott, egy ilyen átlátszó plasztikmaszkot hordott, amiből egy cső vezetett ki egy oxigénpalackhoz. És nagyon sokan azt mondták, hogy ő fogja megkapni két okból, az egyik, hogy zseniális a filmje, a másik, hogy hát ő egy idős úr, és már többször volt jelölve, hát most már csak megkapja. És amikor elkövetkezett a legjobb rendező, Oscar-díjának kiosztása, és följött a színpadra az a két művész, aki a borítékot bontja, elkezdték bontani a borítékot, és ez az idős úr oda nyúlt az oxigénpalackhoz, elzárta az oxigénpalackot, levette a maszkot, és megfogta a szék karfáját. És közben kibontották a borítékot, és felolvastak egy másik nevet. És ő hátradőlt, visszavette a maszkot, kinyitotta az oxigénpalackot, és elkezdett nagyon lelkesen tapsolni. Ezt megtanultam egy életre.
Hú, milyen láttatókép. Ön úgy ment ki akkor, hogy...
Nagyon meglepett.
Én nem is láttam önt még annyira extatikusnak. Extatikus
volt. Igen, mert meglepett. Mert zavarba hozott, meglepett. Úgyhogy nem véletlen, hogy azonnal kihívtam a Brandauert, aki szintén ott volt, hogy jöjjön velem, mert nem
táncolni.
Akarok egyedül lenni. Ezt ő találta ki, a Brandauer azonnal, hát színész, hát azonnal elkezdett örömében táncolni, és elkezdett velem táncolni.
Fel tudja nekem azt idézni, azt mondjuk 30 másodpercet, hogy amikor kimondják a nevét a filmjének, és amíg kiér, és odaigazítja a mikrofont, hogy most beszélni kell, mi átszólik le?
Hogy most mit mondják?
Az nincs benne, hogy te jó Isten, megérte. Ez most egy nagyon nagy pillanat.
Ilyesmi nem jutott eszembe. Az jutott eszembe, hogy mit kell mondanom, mit fogok mondani. Nem tudok jól angolul, annyira, hogy el tudjam mondani, amit akarok, az örömömet, és hogy most el kell mondanom a barátaim nevét, ki ne hagyjak valakit, ne kövessem el azt a bűnt, hogy kihagyok valakit.
És tényleg mindenkit felsorolt emlékeim
szerint. Azt merem remélni.
Nagyon gondos volt, én most megnéztem, nagyon koncentrált, és mindenkit elmondott.
Igen, örülök neki, hogy sikerült. Így nem tudom, 40 évre visszamenőleg is örülök neki.
Eszébe jut néha? Az a pillanat, amikor ott állt?
Nem. Az egyszer történt meg. Az egyszer történik meg az ember életében. Bár mi még voltunk jelölve, ugye, mert a Riedlezedest, hát nem csak a Riedlezedes is jelölve volt, a Hanussen is jelölve volt, és aztán a Csodálatos Júliából a legjobb női főszerepre az Annette Bening is jelölve volt, ugye 5 jelölésünk volt, jaj, de jó. Na, ennyi. Nagyon örültem. Nagyon-nagyon örültem. Azt hiszem, talán boldog is voltam egy-egy pillanatra akkor, ott fönt a színpadon, és a Brandauer segítette ebben ennek a boldogságnak a felszabadításában. Igen.
Nagyon megünnepelték utána? Tehát folyt, bor, pezsgő, mulattak egyet?
Egyik mi se ívós, úgyhogy biztosítunk, igen, egy kicsit. Jól éreztük magunkat, örültünk.
És ugye azt jól tudom, hogy... minden nominált elmegy az Amerikai Akadémia nagyöregjeinek egy ilyen vacsorájára.
Igen.
És ön ezt akkor többször megtapasztalhatta, hogy
igen.
Nem tudom én...
fantasztikus élményeim voltak.
Cukorral, ha jól tudom, George Cukorral, Billy Wilderrel.
Cukor hívott meg Billy Wilder bemutatkozott, illetve az történt, hogy a Cukor, amikor a Billy Wilder belépett, akkor a Cukor odavitt hozzá, két mondatban elmondta, hogy ki ez a fiatalember, mert akkor még fiatal voltam, és bemutatotta Billy Wildernek, aki nyújtotta nekem a kezét, és azt mondta, I was Billy Wilder. Én voltam Billy Wilder. Ezt is megjegyeztem örökre.
Cukor...
Ott még volt egy pár remek ember. Ott volt a Fred Zinnemann Délidőben rendezője. Ott volt a Rubin Mamoulian, aki az első színes filmet, a Greta Garbo-val, a Krisztina királynőt rendezte. Akkor ott volt a William Wyler, fantasztikus rendező. Akkor ott volt a Vincent Minnelli, a Liza Minnelli édesapja, de ő is egy óriási rendező. Szóval nagyon nagy emberek voltak ott, és nagyon jó volt velük vacsorázni.
Elfogódott volt a művész úr? Vagy nem tudom, a harmadik alkalommal már felszabadultan tudott velük beszélgetni.
Most elmondok valamit. Én természetesen korán mentem, mert hát úgy illik. És amikor megérkeztem, a házigazda, Cukor György egyedül volt még ott, és én beléptem az ajtón, és a Cukor György a következőt mondta magyarul: gyere fiam, ülj ide mellém, én majd elmondok neked mindent erről a sok disznóról. Így kezdődött magyarul. Nagyon jól beszélt magyarul, holott New Yorkban született, mert az édesapja volt az Osztrák Magyar Monarchia amerikai konzulja, és a szülei utaztak Amerikába ide-oda, azért tudom ezt így, mert őt megkérdeztem tőle, hogy honnan tud ilyen jól magyarul, és őt a nagymamája nevelte, aki viszont nem tudott angolul. Úgyhogy ő nagyon jól megtanult magyarul, természetesen egy kisgyerek nyelvén. Tehát amikor egy mondat bonyolult lett, akkor azonnal angolul folytatta. De az egyszerű mondatokat akcentus nélkül tökéletesen mondta, és nagyon szeretett magyarul beszélni. Erről jut eszembe, hogy Tóth Endre is ott volt, és ő is tökéletesen beszélt magyarul.
Igaz, hogy Kuroszavának is bemutatták?
Igen.
Jók az információim.
Igen, tökéletesek az információi. Megkérdezték, hogy szeretnék-e Kuroszavával találkozni. Mondtam, persze, boldogan, hol van? Hát ott a terem másik végében. Oda viszünk. És akkor elindultunk, és arra gondoltam, hogy hát most oda visznek a Kuroszavához, aki a világ egyik legnagyobb rendezője a korunknak, de hát nem lehetek ilyen magas a Kuroszavával szemben. Megpróbáltam egy kicsit alacsonyabb lenni. Hogy amikor odaérünk, akkor már én ne legyek ilyen közép-európai magas. És odaértünk, és ott állt egy 2 méteres szélesvállú nagy darab ember, és ez volt a Kuroszava.
Beszélgettek, vagy inkább ez csak formális volt?
Egy nagyon hosszú beszélgetést folytattunk, ez körülbelül 30 másodpercig tartott. Nagyon kedvesen, nagyon kedves volt, de hát végül is ott nem lehetett beszélgetni.
Ugye nem alkalmas ez a közeg arra? Nem alkalmas ez a közeg arra, hogy igazán mély beszélgetéseket lehessen
folytatni? Hogy van? Ennyi. Nem.
Mit nyitott ki önöknek ez a film és annak a sikere? Most megnéztem, nem mintha nem tudtam volna pontosan, de azért most hát én elámultam, hogy például Brandauer micsoda lehetőségeket kapott.
Brandauer fantasztikus, hát James Bondot játszott, meg
ő volt a főgonosz,
meg Out of Africát, meg
a Oscarra jelölték.
Óriási
lehetőségeket kapott. Majdnem ő volt Sean Connery a vadászat Vörös Októberre, tehát Sean Connery előzte őt be, tehát filmsikerek vártak
igen,
rá.
Igen, 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 nagyon komoly szerepeket, szerepajánlatokat kapott, igen.
Az ön esetében is érezhető volt, hogy nagyon más polcra került?
Igen. Igen, Amerikában igen.
Ez miben nyert teret?
Hát kaptam a javaslatokat különböző filmekre, de azok a forgatókönyvek, amelyeket olvastam, azokról úgy éreztem, hogy nem nekem valók. Szóval én nem ismerem az amerikai világot. Én egy közép-európai fiú vagyok, ezt akartam mondani, öreg ember, aki itt nevelkedett, ezt a világot ismeri, ezeken a történelmi traumákon ment keresztül, amin mindenki, aki Közép-Európában élt és él. Én az amerikai világot annyira nem ismerem, hogy még számolni sem tudok úgy, mint az amerikaiak, ugye? Mi így kezdünk el számolni, és az amerikaiak meg a kisújjaknál is visszafelé. Tehát én nem tudnék egy színészt instruálni, nem tudom, mit kellene kérni. És a történetekhez sem volt semmi közöm. Úgyhogy úgy éreztem, hogy nem nekem való az, amit ajánlottak. És akkor 2-3 olyan ajánlat után nyilván azt gondolták, hogy ez a nagyképű budapesti fiú csinálja csak az ő budapesti dolgait.
Azt gondolták ön szerint, hogy nagyképű?
Hát, hogyha azt mondom, hogy nem fogadok el olyan amerikai ajánlatokat, amiket nem mondom meg, hogy milyen nevű színészekkel javasoltak, akkor az úgy tűnhet, mintha nagyképűség lenne.
Gondolkodik ön az a típus? Gondolkodik időnként ilyeneken, hogy jól döntöttem-e vagy sem, hogy az igen. Egy lezár dolog?
Igen, gondolkodom.
És mire jut? Lehet, hogy jobb lett volna, ha
Nem, igen? Nem, azt nem tudtam volna megcsinálni. Csak rosszat csináltam volna.
Van olyan ajánlat, későbbiekről is beszélek, amit ma már elfogadna és elment mellette?
Nem tudok válaszolni, mert valószínűleg már nehezen gondolok vissza, és nem jut eszembe. Előfordult egy pár ajánlatnál, hogy nem fogadtam el, de olyan, amit nagyon sajnálnék, olyan nincs.
Mire hallgatott elsősorban? A józan paraszti eszére hallgat az ember, vagy belül a gyomrára, hogy érzi zsigerileg?
Zsigerileg.
A minap beszélgettem egy nagy színházi rendezővel, aki azt mondta, hogy a sikert szerinte sokkal nehezebb feldolgozni, mint a mellőzöttséget. Önnek okozott ez kihívást? A világhírnév, meg hogy egész más polcra került?
Nem hiszem, mert soha nem vettem igazán komolyan. Mindig tudtam, hogy a siker, vagy egy ilyen-olyan-amolyan díj nem találja ki a következő beállítást, nem tudja instruálni a színészeket. Nekem minden film esetében és minden forgatási nap esetében nulláról kell indulnom. Tehát fölkészülni, végig gondolni, és az emberekkel együtt élni. Nem, soha nem zavart.
Azt mondta egy interjúban, hogy egy évnek kell eltelnie, hogy nagyjából egészében objektíven tudja megállapítani, hogy egy filmje jó volt vagy sem.
Hát így volt a Mephistóval is. Igen, ez egy év a minimum. Úgy egy-két év alatt látom a hibákat. Azok nagyon tudnak bosszantani. Azok rettenetesen tudnak bosszantani. De hát mit csináljunk? Igazság szerint mindig minden filmben, amit én csináltam, egy idő után találok apróságokat, amelyeket még így ki tudnék vágni. Egy olyan film van, amihez nem szeretnék hozzányúlni, biztos van benne hiba, de én nem szeretnék hozzányúlni, ez az Apa.
Azt tartja a legjobb filmjének, ugye?
Én úgy érzem, hogy ott találkozott legjobban a film formája és a tartalma valahogy a legegységesebb volt. És ezért, és nagyon közel áll hozzám természetesen egy csomó másokból. Kész.
Arról nem akar beszélni, hogy ennek azért személyes indítatása is van, ugye?
Hát igen, de ezt mindig azt szoktam mondani, hogy ezt disznóság azt mondani, hogy ez az én személyes indítatásom, mert az, hogy egy kisfiú úgy nő fel, hogy nincs édesapja, mert vagy meghalt 6-7 éves korában, vagy elvitték a háborúba, vagy megölték valahol. Ez az én generációm sajátja. Tehát én olyan iskolába jártam, az általános iskola alsó tagozatába, ahol a gyerekek 50%-ának nem élt az édesapja, és ez kiderült egyszer egy népsorolvasásnál, amikor ezt megkérdezték. Tehát én nem mondhatom azt, hogy ez az én filmem, ez a generációmé.
Önnek ki volt? Ki adta az apai mintát?
Senki.
Saját magának kellett megtanulnia?
Nem tanultam meg a mai napig. A mai napig hiányzik. Erre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. Aki csak olyan egyszerűen veszi, hogy eltávolodik a gyerekétől, vagy aki nem tehet róla, de a sorsa olyan helyzetbe hozza, hogy egy fiúgyerek, ha apa nélkül nő föl, akkor az egész életében hiányzik, mert nincs minta, és egy csomó dologban nem biztos, hogy jól dönt.
Példázat hiány.
Igen. Amikor visszatekint, vagy amikor lát embereket fölnőni apával, hogy milyen jó nekik, és irigli őket, az más.
Mely részét irigli?
Bocsássam.
Mely részét irigli?
A példát. Persze vannak szörnyű példák, nagyon rossz példák is, de azért azok is férfi példák, azokat meg utálni lehet. És az egy nagyon nagy dolog, hogyha valakinek van mitől eltávolodni, van mit megtagadni, van mi ellen fordulni, az is példa.
Megütött egy mondata, Fodor János kiváló kollégámnak mondta, hogy amikor találkozott emberekkel, akkor azt vette észre, hogy mennyien nem tanultak meg, mert nem tanították meg őket szeretni. És ha valaki gyerekkorában nem tanítanak meg szeretni, mondta ön, az egész életében ezzel fog küzdeni. Ugyanis azt meg kell tanulni.
Igen, ez így van.
Ez egy nagyon fontos és szivorzsoló mondat. Ön kitől tanult meg?
Hát, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az anyósomtól.
Mit tudott ő?
Szeretni.
És azt tudja, hogy kell? Mi a titka?
No, valahogy úgy kell ránézni az emberre, hogy az ember érzi, hogy azt gondolják róla, hogy édesfiam.
És ő úgy nézett?
Igen.
Nem is kell mondani, ugye?
Nem kell semmit mondani.
És azt érzi az ember általában, hogy kinéz így rá, ugye?
Igen.
El lehet azt játszani?
Meg kell kérdezni a Bánsági Ildit, vagy a Básti Julit, vagy a csoda Szirtes Ágit, vagy az Udvaros Dorkát. Most mondtam egy pár nagy nevet olyanokat, akik, ha nem angol nyelv, ha nem magyar nyelvi színésznők lennének, világhírűek lennének.
Még egy kérdés engedjen meg ezzel az apa történettel kapcsolatban, hogy ha már ez így szóba jött, akkor ott áll az ember, tulajdonképpen valamilyen szinten a világ tetején, átvesz egy Oscar-díjat. Ilyen helyzetekben eszébe jut, hogy ó, de jó lenne, ha ezt látna? Vagy mit szólna?
Hát én pont annyi idős koromban vehettem át az Oscar-díjat, amennyi idős az édesapám volt, amikor meghalt, aki végig operálta, sebészorvos volt, aki végig operálta Budapest ostromát, az akkori Assisi Szent Ferenc kórházban Budapest ostromát, és amikor már vége volt mindennek, akkor egyszer csak kiesett a kezéből a könyv, és már nem ért. És 43 éves volt.
Gondolt erre később? Nevezetesen, hogy ha ezt ő, igen?
Igen.
És mit mondott volna ön szerint? Vagy milyen képzetei vannak egy fiúgyermeknek mindenki?
Ha ő élt volna, akkor én biztos orvos lettem volna.
Igen.
Világ életemben orvos akartam lenni, csak aztán elcsábított ez a bolond foglalkozás. De ha ő életben marad, akkor én egész biztos orvos lettem volna. Nem sebészorvos, mert nem jó a kezem, tehát nem ügyes a kezem, de egész biztos orvos lettem volna.
Azért fura az élet, hogy ennek kell történni egy ilyen tragédiának, hogy elinduljon egy karrier egy világhírnél.
Az egy nagyon nagy dolog. Az egy nagyon nagy dolog, amikor kitolnak egy beteget egy műtőből, és látszik a szemében, hogy tudja, hogy életben maradt. Vagy amikor bemegy valaki egy kórterembe reggel, és ott fekszik hat ember, és úgy nézek rá, úgy néznek ott, mindannyian úgy néznek rá, hogy tudják, hogy ez az ember tudta, hogy kell engem meggyógyítani.
Mint ahogy az anyósa tudott nézni.
Igen.
Nagyobb dolognak tartja egy kicsit ezt a fajta mesterséget?
Hát most őszinte akarok lenni. Igen.
Gondolt erre néha?
Sokat.
Igen?
Igen.
Ha lesz, nem tudom, hogy van ez, hogy leszületünk-e újra, van-e másik életünk, de ha egyszer lesz lehetősége, azt próbálná ki?
Biztosan. Azt is tudom, mi lennék.
Na, micsoda?
Kardiológus.
Miért?
Mert az van legközelebb ahhoz, hogy az embernek tudni kell az egész embert, és a helyzetét, és a világát, és hogy hogyan él.
De ön ismeri az embert, nem?
Egy fenét.
Nem ismeri?
Honnan ismerném, mert...
A filmjeiből azért emberismeret sugárzik, meg az, hogy azért...
Hát ez igen, az azért kevés. Az embernek szerencséje van, akkor néha úgy néz ki, meg jó színészekkel kell dolgozni.
Ez a titok?
Igen.
Azt mondta egy interjúban, hogy ha valami összeköti az ön filmjeit, akkor talán a biztonság érzetre való törekvés. Mindegyik a biztonság érzetről szól.
Igen, ezt régebben mondtam, de most sem tudnék igazán mást mondani, a harc a biztonság érzetért. Igen, erről szólnak bizonyos tekintetben a filmek, de nem tudatosan, hanem ha így valami nagyon okosat kell mondanom, akkor ezt mondom.
Ez ön szerint az emberek egyik legfőbb, hanem a legfőbb mozgatórugója?
Igen, ez nagyon fontos.
Szeretjük magunkat biztonságba tudni, vagy biztonság érzetet kapni?
Igen.
Nem inkább az éhség. Éhség valami iránt. Kit a figyelem iránti éhség, kit a szeretet iránti éhség, kit a biztonság iránti éhség, de az éhség visz minket valami felé. A siker felé, például a Mephisto főhősét. A becsvágy.
csoda tudja. Erre most így nem tudok válaszolni. Éhség, inkább a hiány érzete. Valami hiányzik, és ezt szeretnénk megszerezni. Igen, az igen, lehet így is fogalmazni, hogy éhség. Jó, végig gondoltam.
Az ön esetében, ha elmondható, mi volt ez a hiány? Minek érezte leginkább a hiányát?
Valószínűleg csoda tudja, szeretetnek és a kifejezésnek is, tehát hogy ki tudjam fejezni magam. Most valami nagyon nagy képet akartam mondani, de azért kimondom, szóval csak félre lehet érteni. Szóval a gyógyítás vágya. Na most, miután nem orvos vagyok, és a gyógyszerekhez sem értek, én a gyógyítás alatt azt értem, hogy elmondani az embereknek olyasmit, amiről úgy érzik, hogy nincsenek egyedül. Úgy érzik, hogy más ugyanolyan gondokkal küszködik, mint ők, hiszen látják a vásznon, hogy ugyanolyan problémáik vannak, és ugyanolyan dolgokat szeretnének megszerezni. Nincsenek egyedül, és ez segít élni. Tehát olyan történeteket mesélni, amelyek élni segítenek.
Ha már ennek a sorozatnak az a címe, hogy a nagymű, azon gondolkodott-e, hogy az ön életébe mi a nagymű?
Nem tudom, fogalmam nincs. Azt se tudom, hogy egyáltalán van-e köztük. Ilyen, nézze, én nagyon szeretek olvasni, és tudom, hogy mi a nagymű. És én nagyon szeretek színházba járni, és tudom, mi a nagy színdarab. És nagyon szeretek képeket nézni, és tudom, mi a nagy portré például. Szóval folytassam, amit nagy képviskedjek tovább. Annyi minden nagy van. És azt is tudom, hogy mi a nagy film. Én el tudom önnek sorolni azokat a filmeket, amelyek biztosan nagy filmek.
Nincs köztük Szabó film?
Hát én az nem lehet, mert akkor nem sorolnám fel őket. Tudja? Szóval akkor nem azt mondanám, hogy a Retteget Iván, és nem azt mondanám, hogy az Aranypolgár, és nem azt mondanám, hogy Ingmar Bergman, az Erdei Szamóca, és stb. Most nem akarom, nem azt mondanám, hogy Andrzej Vajda, Hamu és Gyémánt.
Ami előtt nyertek Oscar-díjat, ugye? Ezt jól tudom.
Egy Andrzej Vajda film előtt
az nyertünk, vasember
igen,
volt.
Az a vasember
Bocsánat.
Volt, igen.
Egyébként azon...
Hamu és Gyémánt előtt nem lehet Oscar-díjat nyerni. A Hamu és Gyémántnál nagyon kevés nagyobb film van.
Azon gondolkodott-e, vagy gondolkodik-e, hogy mi marad fönn ebből az életműből? Egyáltalán időtálló-e? Egyáltalán, hogy ez az életmű, ez hol helyeződik el?
Nem tudom, fogalmam nincs.
Korábban se fiatalon, se becsvágyóként se gondolkodott ezen?
Nem.
Amikor az ember ketté akarja harapni a világot?
Nem akartam soha ketté harapni a világot. Nem, annyira, ez biztos nevetséges, amit mondok, de annyira előttem voltak azok az orvosok, akik előttem jártak és nagyon nagy dolgokat csináltak az életben, hogy ez a filmrendezés ebben csak hát egy szeretnivaló tevékenységnek tűnt.
Több volt ez annál.
Hát köszönöm szépen, örülök neki, de hát én így gondoltam mindig.
Megtiszteltetés, hogy itt volt. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Szabó István után Gerencsér Gábor filmesztéta, az ELTE filmtudomány tanszékének docense segít megérteni a Mephisztó sikerét. Ön rájött-e arra, hogy miben rejlik a Mephisztó sikere, ereje és népszerűsége?
Több dologban. Van egy gyártástörténeti körülmény, ami a magyar filmtörténetben akkor viszonylag újat jelentett, hogy ez egy nyugat-európai koprodukció volt. A 80-as években több ilyen film készült, azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a legsikeresebb sorozatot a Szabó István jegyezte, a Mephisztó Redl Hanussen trilógiában.
Ez egy trilógia,
és Kádár korszakban vagyunk még természetesen, úgyhogy nem magától értetődő, hogy nyugat-európai koprodukcióban készül egy film. Nyilván ez egy picit más szemléletet hoz be, egy producerib szemléletet, amely jó értelembe véve azért arra is figyel, hogy a közönség számára egy vonzó, megjelenésű, elbeszélésmódú, érthetőbb film szülessen. Ez az egyik elem talán, ami ebben segített. Nagyon sokszor egyébként ilyenkor még arra is lehetőség nyit, hogy nemzetközi sztárok tűnjenek fel magyar filmben a koproducer jó voltából. Itt inkább sztár születik, külföldi színészek is szerepelnek, és a főszerepet nyilván közismert módon osztrák színész alakítja, aki ezzel lesz igazán, főleg az Oscar-díj után nemzetközileg ismert színész. A másik pedig az, ami legalább ennyire fontos, hogy Szabó István, azt gondolom nem túlzást azt mondani, hogy valamennyi filmjében, talán egyetlen egy kivétel van, ahol szabadabb és szórakoztatóbb jellegű filmet készít, az is nagyon nívós, magas színvonalon, de mindig azzal foglalkozik, ami szerintem, akik itt a 20. században születtünk, még a múlt században, hogy így mondjam, megéltük, átéltük többé vagy kevésbé módon, nevezetesen az, hogy itt élni, azt nem lehetett függetleníteni attól a társadalmi, politikai, történelmi közegtől, amiben benne vagyunk. Nehéz úgy végigtekinteni a sorsunkon, hogy ne éreznénk valamilyen módon akár a személyes életünkben ennek az ilyen-olyan befolyásoltságát.
De hát készültek filmek már annak előtte is, mondjuk úgy, hogy nem függetlenül az adott történelmi kortól. Mitől volt mégis ez revelatív?
Ilyet csinált korábban is Szabó, tehát ő, ahogy mondtam, az első filmjeivel, tehát a 60-as évek első trilógiájában is ezzel foglalkozott, hogy miképpen befolyásolja ez a közeg az életünket. A Mephistóval ugye az történik meg, hogy egyrészt azért mondhatni, hogy európai szintre emeli ezt a történetet, tehát már nem a magyar sors, hanem inkább voltak éppen a Habsburg birodalom hagyományán az Elbától keletre az európai régióban, tehát egy kicsit tágítja a határokat, és tágítja időrendben is a határokat, tehát a 60-as évek filmjeiben még ő gyerekkor, vészkorszak, 50-es évek, 56 felnőtté válás, itt ugye már időben, térben tágulnak a határok, és az, amit a koprodukció kapcsán mondtam, ez magával hoz egy olyan elbeszélésmódot, egy olyan látványvilágot, amely közelebb áll a hagyományosabb, hollywoodi típus elbeszélési filmhez. De ez ötvöződik az összerzői szemléletével, ezt nevezzük egyébként, nincs jó magyar szó rá, mitkát művészfilmnek, tehát ilyen középfajú művészfilm, amely megőrzi a szerzőnek a sajátos látás és szemléletmódját, de már ezt társítja egy, megint jó értelembe véve mondom, konvencionálisabb elbeszélési móddal, és ez a film ugye egy egyenes vonalú elbeszélés, központi hős, nyilvánvaló konfliktus és egy nagyívű drámát végigjárunk vele. És ez hozzátartozó látványvilág, a díszletek gazdagsága, a színészi játék nagyszerűsége, mindez egy vonzó mozivá teszi azt a történetet, ami másfelől pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos és elgondolkodtató.
Egy picit el tudjuk helyezni azt, hogy abban az időszakban, hogy 1981-ről beszélünk, mit jelentett az, hogy Magyarországnak van egy Oscar-díjas filmje?
Az első játékfilm, ami Oscar-díjat kapott, előtte Rofusz Ferencnek a Légy című filmje már Oscar-díjas filmé vált. Hát ez mindenképpen egy presztízs. Nyilván van, aki az Oscar-díjjal kapcsolatban lehet. Tehát lehet fanyalogni, lehet fintorogni, meg Hollywood, meg Amerika, de azt gondolom, hogy a filmtörténet bizonyította, hogy azért ez egy nagyon rangos elismerés, nyilván nem minden Oscar-díjnal tudunk egyetérteni. Ez mindenképpen öröm volt. Hát az egy más kérdés, hogy nyilván, tehát egy ilyen díjat megkapni nagy öröm, de majdhogy nem, nyilván nem tudok a rendező nevében beszélni, de utána meg sok szempontból talán nehéz is. A teher. Tehát, hogy lehet újabb filmet csinálni egy Oscar-díj után? Tehát, hogy ez egy nagyon nagy kihívás.
Ez tetten érhető ön szerint Szabó István későbbi filmalkotásán? Tehát, hogy ott volt rajta egy ilyen nyomás?
Ez szinte természetes, hogy ott van, de az ő esetében személyes véleményem, hogy én a Red Lezredest, ha lehet, még jobban kedvelem, mint a Mephistót, ez egy szubjektív vélemény. Tehát a következő film az számomra legalábbis olyan jó, és a Hanussen is, tehát, hogy az is elég kivételes, hogy itt nem az van, hogy akkor egy Oscar-díj, egy nagy durranás, és utána egy kicsit ugye valami...
Ami sokszor elő szokott fordulni,
ez itt nem így van. Tehát tényleg ez a trilógia, ez tartja a színvonalat, én mondom, a Red az legalább azon a szinten van, és a Hanussen is nagyon következetes, akár, tehát a történet, a korszak, amit megidéz, tehát itt tényleg kirajzolódik egy egyre tágulóbb kör, térben, időben, szóval nagyon-nagyon következetes az építkezés, ugyanakkor nagyon egységes a stílus, ez a bizonyos stílus, amit itt körülírtam, és ez ezekben a filmekben működik, úgyhogy a Szabónál talán az a latin mondás igaz, hogy teher alatt nő a pálma, tehát hogy ő ezt a terhet nem rosszul viselte, vagy vette, hanem folytatni tudta ezen a színvonalon, és aztán majd a trilógia után jön egy váltás, amikor másfajta film készül, egy filmpár, az is nagyon érdekes, hogy miért éppen azok, de szerintem itt a 80-as éveket ez nagyon szépen az ő életművében szinte lefedi, valóban 81-től egészen az évtized végéig.
Megkeresve a korábbi nemzetközi cikkeket vagy kritikákat, tehát tulajdonképpen örömújjongás fogadta akkor a Mephistót, még az Oscar-díj előtti időszakról beszélek. Hozsannáztak. Ez ilyen egyértelmű volt a külföldi szaksajtó számára, hogy ez egy nagy film?
Igen, nagyot ment, ahogy mondani szokták, tehát nem csak az Oscar, azt emlegetjük mindig, de rangos nemzetközi fesztiválokon, és az is egy fontos körülmény, talán ritkán emlegetjük, hogy már a Bizalom Oscar nominációt kapott, és aztán a másik két film is. Tehát ez tényleg...
A Riedl és a Hanussen is.
Így van, ez egy nagy teljesítmény.
Szabó István esetén mekkora ugrás volt mindez a későbbi karrierének alakulását illetően?
Hát elképesztően nagy ugrás volt. Hát tulajdonképpen a Mephisto után, most ezt megint nem tudom adatokkal bizonyítani, de hát majd, hogy nem azt csinált, amit akart. Szóval ott megnyíltak a lehetőségek.
Magyarországon vagy a világban?
A világban. Nemzetközi produkció. Ez mondjuk azért a művészfilmes világ, tehát most nem tudom, lehet, hogy Hollywoodból is kapott ajánlatot, ez bőven-bőven belefér, de nem feltétlenül erre gondolok, hanem az európai művészfilm azért más léptékű, akár büdzséjével is gazdálkodhatott, de hát ennek ott vannak a bizonyítékai, és ez is az ő életművében egyébként nagyon sokat mondó, és számomra nagyon fontos mozzanat, hogy a trilógia után, már a 90-es évek elején, 91-ben, gyakorlatilag egymás követően, szinte egymással párhuzamosan két filmet forgat. Az egyik egy nemzetközi koprodukció világsztárral, ez a Meeting Venus, Találkozás Vénusszal. Glenn Close, ugye az amerikai A-kategóriás sztár a filmben. És rögtön azután leforgatja az Édesem a drága Böbe című filmet, amely egy kis költségvetésű, abszolút az akkori rendszerváltás utáni magyar helyzetre gyorsan reagáló film, ezért is az az alcíme, hogy Vázlatok aktok. És abban nincs nemzetközi sztár, van külföldi színész, az egyik főszerepet egy külföldi színésznél alakítja, de nincsenek nemzetközi sztárok. Tehát Szabó azért nagyon pontosan jelzi ezzel, hogy egyfelől ott vagyok a nemzetközi szintéren, és egy ilyen európai léptékű, a témájában is egyébként az európai újraegyesítés reflektáló filmet készít, másfelől viszont azért az itthoni dolgokra is figyel, és ezt a film stílusa, formája, egyszerűsége is jelzi.
Egy kicsit üzenet is volt, tudatos üzenet, hogy itt is vagyok, a tietek vagyok, de azért el is szakadtam már tőletek, és más vizeken is képes vagyok evezni?
Szerintem ez abszolút. Ez eléggé pontos, amit mond, és még egy picit az is benne volt, hogy oké, Oscar-díj, meg nemzetközi poron, meg nagy költségvetés, meg sztárok, de tudok ilyen filmet is csinálni. Ilyen egyszerű filmet, és ugyanúgy a Koltai Lajossal, és egy másik stílusban, egy közvetlen, realista stílusban, egy-két ilyen álom, vízió azért vizuálisan is gazdagítja a filmet, de egy egyszerű film, és ezután, hogy még ezt az előző gondolatot folytassuk, jön a Napfény íze, ami hát egy nagyszabású összefoglalása szinte a pályának, egy ilyen enciklopédikus összegzés, nagy költségvetésű film, megint nemzetközi sztárokkal, ami hát annak köszönhető, hogy ezt ő össze tudta hozni. Ez viszonylag lassan ment, tehát évek teltek el, ugye itt 7-8 év kihagyás volt, ez 99 már, de meg tudott valósulni ez a film is. Egy más szót behozok, amit eddig nem említettünk. A Mephistóval kezdődően ez a filmkészítési mód úgymond professzionalizálódott. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a szerzői film az amatőr és ügyetlen, tehát nem így értem, hanem hogy a jól megcsinált film. Ez a 80-as években egy kicsit filmtörténeti elvárássá is vált, még a kritika is, hogy már sok azokból az eléggé nehezen érthetető, művészieskedő filmekből legyenek jól megcsináltak a filmek, ezt támogatja a nemzetközi koprodukció, és tényleg sok műfajibb jellegű film készül.
És ez annak köszönhető, hogy a producer külföldi volt, ugye?
Én azt gondolom, hogy ezt is könnyű belátni, hogy azzal együtt, hogy ilyenkor egy magyar rendezőt szerződtető külföldi producer megint csak nyilván nem egy hollywoodi típusú blockbustert vár el a rendezőtől, de egész egyszerűen jobban benn van a gondolkodás módjában az, hogy igen, azért nézők, művészi siker, fesztivál siker, az is nagyszerű, de azért nézzék meg minél többen lehetőleg, és ez most egy kicsit sommás megállapítás, de úgy általában azért érvényes, ugyanilyen alapon van az, hogy hoznak nemzetközi sztárokat egy filmbe, amely hát értelemszerűen közönséget generálhat.
Azt olvastam valahol, hogy a Mephisto alapvető és leginkább szembetűnő értéke mégis az igényes, kiállítású, cselekményes, gördülékeny történet, és ez a legfontosabb szerintem a sokszor megvetően lenézett sztori rehabilitálása.
Ez is benne volt abszolút a kritikai diskurzusban is, nézők is talán öntudatlanul ezt mondták, mai napig visszatérő dolog, hogy a forgatókönyv a magyar filmeknek az egyik neuralgikus pontja, és így van. 70-es években sok olyan film készült, amely nagyon bátran eltért a hagyományos elbeszélésmódtól, felbontotta az időrendet, és ez, ha jól sikerül, azért nagyszerű eredményeket hoz létre, de a néző számára könnyű belátni, hogy a legkönnyebb belépési pont egy történetbe az maga a történet, hogy van eleje, közepe, vége, van egy főhős, van egy konfliktus, tehát hogy e tekintetben világosak a vonalak. És igen, ez a film ezt visszahozta. Fontos azért hozzátenni, hogy és ezt most nem Szabó ellenében mondom, de az azt megelőző filmjeiben olyan értelemben is szerző volt, hogy azokat ő írta.
Ez volt az első olyan, amikor tulajdonképpen egy kész irodalmi műből kellett valamit adaptálni.
Adaptált, így van. Most azért itt látni kell, hogy azért van egy irodalmi anyag, aminek az adaptációja megtörténik, ugye Klaus Mannnak a regénye, és itt már ott van egy nagyon fontos társ, Dobai Péter író, aki majd a Redl esetében már az ő művéből készül a film, és közreműködik a Hanussen forgatókönyvében is, tehát hogy azért az írói segítség, az írói szerepvállalás ezekben a filmekben az valószínűleg segít abban, hogy a történet, a karakterépítés az erőteljesebb legyen, mint mondjuk egy olyan filmben, amely a szerzői karaktere miatt erre kevésbé figyel, és inkább gondolatiság, a képi fogalmazásmód, elvonatkoztatottabb, stilizáltabb jelentés, ami hát nagyon szép és jó is lehet, de a néző számára sokszor nehezebben befogadható élményt nyújt. Néhány olyan rendező van, akinél azt látjuk, hogy a személyes élettapasztalat, illetve az a kor, amiben élni adatott, annak a tapasztalatát képesek univerzalisztikus látomássá, képpé átalakítani, és emiatt az egyetemes filmtörténet részévé válnak.
Kik ők?
És én szinte évtizedeket tudok itt mondani, legalábbis mondjuk az államszocialista korszakban maradjunk ebben. Tehát ez 60-as évek, Jancsó Miklós, aki ebből a kelet-európai tapasztalatból, az elnyomás, a manipuláció tapasztalatából építi fel a parabolát. 70-es években nehezebb ilyet mondani, ott inkább egy irányzat van, a dokumentarizmus, ami mondjuk fontos, de ezt most tegyük zárójelben, 80-as évek azt gondolom, hogy Szabó ezzel a filmmel, illetve ezzel a trilógiával, és a 80-as évek vége, aztán inkább már 90-es évek, tehát egy kicsit már a Kádár korszak és az államszocialista korszak utáni, de még ennek a világnak, az összeomlás világának a tapasztalatából építkezve Tar Béla. Jancsó, Szabó, Tar. És ez talán meglepő felsorolás, mert Jancsó Tart, azt ugye igen értelemben értjük, de én azt merem mondani, hogy azzal együtt, hogy itt Szabó ezt a bizonyos Mitkát művészfilmet képviseli, de ezt olyan színvonalon, és akár mondhatni, hogy az egyetemes filmtörténet horizontjára tudja emelni, ami számomra legalábbis ebbe a sorba őt belehelyezi.
Ez volt tehát a nagymű Szabó Istvánnal és Gerencsér Gáborral. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehoczky Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!